Emelkedj fel földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért. Uram, meddig fognak a bűnösök vígadni? Kegyelem néktek is, békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Dicséretünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket, mindenek meghallják. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg János evangélium a 6. részéből.
Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy hű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a fölösleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek fölöslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen.
Isten tegye áldottá az ő ígéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, a mi szívünk az mindig tele van, de ezek a dolgok nem életnek dolgai sokszor. Nem felülről való kenyérrel laktunk jól ezen a héten sem, hanem a világ lakatott jól, akár a maga örömeivel, akár a maga nyomorúságaival. De ez nem alkalmas arra, hogy bennünk életé legyen, hogy növekedjünk, kiteljesedjünk, gazdagodjunk. Sokkal inkább azt érezzük, hogy megint leterhelődtünk. És most valóban úgy jövünk ide, mint akik szeretnének tőled kapni valamit, ami a legfontosabb. Tőled kapni az életet, tőled kapni az ígét, a te szent lelkedet, te ajándékaidat, hogy átéljük azt valóságosan, egész valónkban, egész személyiségünkben, testünkben, lelkünkben, hogy te megelégítesz bennünket. Átéljük a szegénységünket is, de azt is tudjuk, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Azoknak tudsz te adni. Hogy tudjunk most ilyenek lenni, ilyenfajta éhséggel és szomjúsággal itt lenni. És ezért kérünk most, hogy abban a nagyon kevésből, amit emberi módon össze lehetett szedegetni, gondolatokat, elképzeléseket, abból ajándék legyen, életkenyere legyen. Áld meg a te ígédet, a szólót, és áld meg a hallgatót egyaránt, hogy átélhessük azt, ahogyan az ígében is átélték, akkor sokan, több mint 5000-en az egész nagy gyülekezet. Ma is erre van szükségünk, és te ma is megcselekszed ezt. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Áldás békesség! Most egy olyan érdekes dolgot mondok nektek, amit a rádióban hallok folyamatosan, és engem is személyesen egy kicsit érintett, ugye, hogy tele van most a rádió, meg az újság azzal, hogy hova tegyük az atomerőműnek a hulladékát. Azt tudjuk, ugye, hogy veszélyes. Ugye? Sugároz. Hallottál róla, igaz? Nagyon helyes. Eddig jó, hogy hallottál róla, a tudós gyereknek ezt tudni kell. És engem azért foglalkoztat, mert amikor ez először kérdés lett, akkor még lent voltam Baranyába lelkész, és én is mentünk tüntetni, hogy vigyék innen a hulladékot. Miért? Mert veszélyes. Ugye, mert sugárzik. Nem egy napig, nem egy hétig, nem egy hónapig, hanem meddig? Sok ezer évig. Képzeld el. És ezen gondolkodtam, hogy nem jó ez az egész helyzet megint, és eszembe jutott a 10 parancsolat. De tanítom a gyerekeknek a 10 parancsolatot, és ott van a 2. parancsolatban, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, 3. és 4. iziglen, irgalmasságot cselekszem, 1000 iziglen azokkal, akik engem szeretnek. És akkor egyszer csak megértettem, amit eddig nem, ez a nagyon 1000 generáció, ne vicceljünk már, mit tudunk abba kezdeni, már vége lesz a világnak. Az atomerőmű hulladék az legalább annyi ideig sugárzik. 1000 generáció, de mondjuk ne legyen, mert csak 500. Rá van szorulva az Isten kegyelmére, hogy ne legyen baj. Rá van szorulva ilyen kézzel fogható módon az Isten irgalmára. Nehogy valami nagy baj legyen, mert 1000 év múlva, 3000 év múlva az a hulladék, amit most letettünk a barlangba, kiszabadul és meghalnak az emberek. Ijesztő dolog ez. De az Isten irgalmára ennyire rá vagyunk szorulva, ilyen fontos az, hogy megtanuljuk ezt a parancsolatot. Ne csinálj magadnak faragott képet, mondja 2. parancsolat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, 3. és 4. iziglen, de irgalmasságot cselekszem azokkal, 1000 iziglen, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Hát lehet, hogy egy kicsit most nektek nehéz volt, de a gondolat azt, úgy éreztem, hogy nem szabad kihagyni. Tehát nem mindegy, ugye, hogy most mi mit teszünk. Ezredizinklen rá vagyunk szorulva. Az ezredik generáció majd visszagondol pont rád, képzeld el. Szóval mit csinált ez a gyerek akkor, ugye? Nem mindegy, hogy mit csinálunk. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok. Az ige hirdetésre készülve a 376. dicséretünk harmadik és negyedik versét vegyük. 376, harmadik és negyedik. Kedves testvérek, és ennek ígéjét olvasom János evangélium a 6. részéből, 5.-6. verset, amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az ige választáshoz kell egy kis műhely titkot mondani, mert emlékeim szerint nem annyira régen volt ez az ige, túl azon, hogy a bibliolvasó kalauzunk szerint is a János 6-nál tartunk, de minden ige hirdetőnek van egy kis ilyen műhelye, ugye, ahol az ige hirdetéseket készíti a maga megszokott, hát módszereivel, és mindig a kulcskérdés az, hogy mi legyen az alapige. Ez néha olyan súlyos kérdés, hogy tovább tart, mint maga a készülés. És így voltam ezzel most is, hogy tulajdonképpen az imahét visszhangzott bennem, ami jó volt, sokat adott, tápláltattunk, és mégis amikor próbáltam összeszedni, mert csak kijön egy ige hirdetésnyi már ebből a hétből. Hát kiderült, hogy nem sok maradt. Ha az igének a mennyiségi hát mércéjével mond, akkor maradt 5 kenyér meg 2 hal. Nem azért, mert szegényes volt a hét, hanem hát ennyi maradt. És azt mondtam, hogy hát nem tudok mit csinálni, mi ez ennyi embernek. És hát bizony, kicsit kétségbe voltam esve. Aztán végül is éppen ez a nyomorúság vezetett oda, hogy hát mondom, talán meg kéne nézni a bibliaolvasó kalauz szerint is, hogy körülbelül hol tartanánk, és esetleg onnan választani, és rájöttem, hogy ez nagyon egybecseng ezzel a történettel, hogy igen, ez az én történetem, maradt 5 kenyér és 2 hal, hát ebből kell valamit csinálni. Hát ezt csak azért mondtam el, hogy meg is kell ennyivel elégednünk most, és reménykedni abban, hogy talán lesz belőle több is. De mégsem szeretném azért kiengedni a hetet is, tehát közben azért megjött annak is a mondani valója ennek az igének a kapcsán. És éppen az egyik este, amikor vége volt az egyik alkalomnak, összeültünk még beszélgetni, 4 felekezet együtt, és hát azt mondtuk el, vagy megállapítottuk, hogy bizony nem telt ki egyik este se egy vasárnapi gyülekezet ezeken az estéken. Miközben a népszámlálás szerint, ugye, ha jól emlékszem, csak reformátusból 5 vagy 6 ezer van a kerületbe. És belém ragadt ez a 5 ezer, hogy igen, igen, hát tulajdonképpen valahol ilyen helyzet van. És hát nem is kell így aztán söpörnünk más háza táján. Azt is elképzeltem, hogy milyen érdekes lenne, hogy ez az 5 ezer most be akarna jönni vasárnap délután 10-kor. Mert azt mondjuk, ez az, hát ezt szeretnénk, ugye kicsit pánikba lennénk, és mondják, éhezünk, adjatok enni, már tudnélik, hogy valóban az az éhség, aki az igazságot éhezik és szomjúhozzák, egyszer csak megjelenne mindenki itt, hogy mekkora csoda lenne, és mekkora probléma lenne. Miközben az éhségnek nyilvánvaló jelei mutatkoznak abban, hogy az emberek mindenfelé mászkálnak, minden esznek, amit találnak, hogy így mondjam, és válogatás nélkül, ez az éhségnek a jele, bármit megenni. Ugye? Képzeljük el magunk elé azt a jelenetet, hogy Jézus bejelenti a tömegnek, hogy menjetek haza. Vagy hónap folytatjuk, itt vége, aztán menjetek, és amit találtok, oldjátok meg magatoknak, mára már elég volt. Hát bizony ebből fosztogatás, hogy ki tudja, milyen jelenetsor lenne. Ugye, hogy kicsit a fantáziánkat elengedjük, egészen nyomorúságos ügy lenne az egészből. Másrészt, ugye azt is sokszor végig gondoljuk, és végig gondoltam megint, hogy milyen élesen megjelenik az elvárás egészen keményen az elmúlt időkben, hogy az egyház az csak foglalkozzon betegekkel, szegényekkel, szaporítson kenyeret, ha tud, persze, világos, de a hívők számát azért ne akarja annyira szaporítani. Tehát kétség kívül van egy ilyen felfogása a missziónak, ami egyházainkban is, hogy első a diakónia, aztán az evangélium. És ez az egyház majd vonzó lesz. Aztán az evangélium is izgalmas lesz sokak számára. No, ez biztosan nem így van, akár csak arra gondolunk bibliai példával, hogy a 10 leprásból, aki meggyógyult, 9 nem ment vissza, hogy ez egy reális arány. Tehát Jézus sem azért gyógyította meg őket, hogy aztán most már hű követői legyenek, mert hiszen tőle függünk, mert hiszen le vagyunk neki kötelezve, egyszerűen megszánta őket és meggyógyította, és aztán majd van, akiben valami megindul. Tehát diakóniát sem azért gyakorolunk, mert így szeretnénk magunknak, ugye, sokaságot szeretném, azért, mert normális emberi vonás az, hogy megszánjuk azt, aki rászorul és nyomorult. Hanem Jézus itt valami nagy dologra akar rámutatni nyilván, elutasítja ennek a karitatív kísértését, ugye gondoljunk csak a megkísértés történetére, hogyha valóban Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket, kenyerek, ez lesz a nagy, ez lesz aztán az igazi nagy dolog, és itt is ugye, amikor megtörténik ez, ugye olvassuk az ige végén, hogy el akarják ragadni, királlyá tenni, mert hát na, ez így jó lenne. Igen, érdekes tapasztalatokra tettünk szert az elmúlt évtizedekben a nagy menekülések idején is, amikor tényleg a éjjel-nappal dolgoztunk, éveken keresztül gyűjtöttünk, vittük, hogy na vajon mi lesz ebből, ez engem nagyon-nagyon foglalkoztatott. Hát nem lett belőle ilyen értelemben semmi, nem szaporodott meg ettől a gyülekezet, de azt gondolom, hogy annál sokkal fontosabb, hogy a szívünk nem keményedett meg, és ez volt a fő vonal. Számok bűvöletébe se kell esnünk, hogy 5000 micsoda gyülekezet fejezet végén már csak 12 van, mert azt mondják, hogy kemény beszédes, kicsoda hallgatja, Jézus önmagáról beszél, mi vagyok az élet kenyere. Mi az, hogy kenyér és kemény beszéd? Semmi rendkívüli nincs ebbe a kemény beszédbe, az evangélium. Kenyér és evangélium, Krisztus bizonyságtétel, és nem kell itt ilyen keresztelő jánosi nagy kemény dolgokra gondolni, hanem egyszerűen elhangzik. Bizonyságtétel Jézus Krisztusra, arról, hogy az ő teste és vére kenyér, ilyen sokszor ott van előttünk, látható módon is, az úrvacsorában is, kemény beszéd. Együtt a kettő. De ma is kemény beszéd, kicsoda hallgathatja. Tehát erre nézve is azt gondolom, hogy nagyon világos az, hogy hogyan is viszonyulnak az emberek. Együtt a kettő. Önmagában igen, persze, diakónia. De ha már evangélium van, akkor már sokak számára kemény beszéd. De itt most már térjünk vissza a fő vonalra. Jézus felmegy a hegyre, valami nagy dolog készülődik, ez azt jelenti, hogy itt valami kijelentés lesz, valami új jön, ami még eddig nem volt, nem egy hétköznapi hely, hétköznapi gondolatokkal, hanem kijelentés lesz. Jézus Krisztus csodájában az Isten valamit ki fog jelenteni, azt jelenti ez. De nagyon érdekesen kezdődik ez a történet, és ez egy olyan vonás, amit talán érdemes most aláhúzni, és egy kicsit kiemelni, de megszólítja Jézus Fülöpet. Szóval onnan vegyünk kenyeret ennyi embernek? Nagyon érdekes, nem aggodalmaskodnak a tanítványok. Most a jánosi leírásban arról van szó, hogy nem mennek oda Jézushoz. A többi Máté az így örökíti meg, hogy oda mennek, hogy mester, csinálj valamit. Érdekes, Jánosnál van egy ilyen kis finom distinkció, nem aggodalmaskodnak a tanítványok, nem jelentik be, hogy probléma van, Uram. És azt hiszem, hogy itt különbözik a jánosi gondolkodásmód egy kicsit, ahol a tanítványok aggodalmaskodnak a többi leírásban, de ez a különbséges sokat mondó. Szinte hiányzik a tanítványokból a probléma érzékenység. Biztos van egy tapasztalat mögötte, amit itt János megörökít, és szinte provokálja Jézus Fülöpöt, de, hogy te Fülöp, hát figyelj már innen, valamit kéne itt csinálni. És mit mondanak a tanítványok, a Máté Márk többi szerint? Azt mondják, hogy Uram, bocsásd el a sokaságot. Nagyon érdekes. Küld el őket. Úgy tűnik, hogy János ezt nem tudta elviselni, ezt a gondolatot. Tehát, hogy az, aki azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, meg vagytok terhelve, ugye, hogy az azt mondja, hogy nem szóval menjetek el. Hát pont amikor igazán megfáradnak, pont amikor igazán baj van. Ugye, félelmetesen érzi János evangélium ezt a veszélyt, hogy a magához hívó, a mindeneket magához vonzó, egyszer csak azt mondaná, hogy most lehet elmenni, mert ezt a problémát nem oldjuk meg. Tehát egy valódi krízis helyzet, a félmet, figyeljetek csak ide, azt mondja, bocsásd el a sokaságot, mondja Máté. Ezt János egyszer nem tudja kimondani. Nincs megoldás, még Fülöp ezt mondja, hogy Uram, nincs megoldás. Mi nem tudunk segíteni. És ez is egy döbbenetes kép. Van üres templomok, mindenfelé bóklászó emberek, akik keresnek valamit, és ez a Fülöpféle egyház. De azt mondja, hogy nem számol azzal tulajdonképpen, mert erről szól ez a történet, hogy ott van Jézus. Ez megdöbbentő dolog. De hál' Istennek egész héten erről hallottunk, és igazából itt értettem meg a helyzet ennek a történetnek a szemüvegén keresztül, hogy arról volt egész héten, hogy Krisztus az egyház fundamentuma. Hát számoljunk azzal, hogy ő ott van. Hogy ilyen egyszerű a dolog, idézőjelbe téve, hogy ott van. Igen, valóban tehetetlen az az egyház, amelyik ezzel nem számol komolyan, hogy Krisztus ott van. Igen, 5 kenyér és 2 hal lesz, aztán a riasztó valóság, és azt hisszük, hogy Úristen, hát nekünk ebből kell valamit csinálni. Na de hát, mit tudunk csinálni? Nem? Legalább, és nagyon ijesztő, hogy a saját magam szegényességét veszem észre. De ezért is volt olyan fontos az imahét üzenete, mert azt mondta, hogy nézzetek Krisztusra. Látod a halat meg a kenyeret? Persze, ez kevés, ez a tied. Na de nézz Krisztusra, aki az egyház fundamentum, aki az egyháznak az ura feje is egyben. Ezért volt gazdagító ez a hét, mert azt mondtam, és ne az 5 kenyeret és a 2 halat néz, hanem most ő rá figyelj. A teremtés urára, az egyház urára. Most ne önmagatokkal foglalkozzatok, szegénységetekkel, vagy akár gazdagságotokkal, hanem nézzetek az Úrra. Az övéi vagytok. Ő a fundamentum. És ez roppant izgalmas, hogy Jézus az összes dolog, amit kér a tanítványoktól, ez az volt, hogy hát legyen kérdéssé a számotokra. Nem azt mondja, hogy adjatok neki enni, ugye, stb. Itt a János ez nem így mondja, hanem ennyi volt csupán, hogy te füled, hát mit csináljunk? Legyen már számodra kérdés, hogy itt most gond van. Ennyi volt, amit a tanítványoktól kért, hogy legyen számukra kérdés, hogy mi van ezzel az 5000-rel? Kis dolog ez, vagy nagy dolog? Hát azt gondolom, hogy ez nem kis dolog, ugye? Ez nagy dolog. Tudnék, minőségi különbség van ott, ahol egyszer csak az emberek elkezdik egymás gondját hordozni. Nem volt arról szó, hogy old meg, csak vedd fel ezt a gondot. Vedd észre, hogy probléma van. Úgy sem tudod megoldani. Jézus nem kívánja ezt. Azt mondja, hogy vedd fel, legyél ugye mai szóval probléma érzékeny. Ne hagyjon ezt közömbösen, hanem legyél empatikus, és hordozzad. Érezd bele a másik gondjába, akkor vele is fogsz érezni. És ettől kezdve lesz tulajdonképpen ott Jézus körül már nem tömeg, hanem gyülekezet. Ez a nagy-nagy különbség. Azt hiszem az első nagy lépés ebben a történetben. De hallgatják Jézust, 12 is, meg nagyobb tanítványi kör, meg sokan, és közben problémává lesz a másik. Mi is van vele? És akkor mi történik, amikor már látom, hogy probléma, itt van az az 5000 és probléma. Akkor odafordulok ahhoz, aki, hogy úgy mondjam, az oka az egésznek. Tehát szeretjük hívni az embereket, nagyon örülünk, amikor a templomban sokan vagyunk, tele vagyunk, ne beszéljünk 5000-ről, csak tudom, néhány százról, ugye? És azok még jön egy érdekes, pláne, hogyha szép az Isten tisztelet, jó az ige hirdetés, mert érdekes dolog, ez csoportok vannak, programok vannak, lehet itt valamit találni. És akkor egyszer csak kiderül, hogy problémás ember, ő is, én is, de ő is. Egyszer csak kiderül, hogy lelkileg kiéhezett ember, esetleg tönkrement, vagy válaszokat szeretne az élete megoldatlanságaira, az élete céljára, és akkor itt jön a probléma, itt érezzük, hogy ezen valami gondunknak kell lenni. És ugye itt van a, mondjuk is, hogy a Máté koncepciója, hogy azt mondja, bocsásd el őket, és van a Jánosi koncepció. Ráérzékenyülünk a problémára, de nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Hordozzuk. De bajba vagyunk. És én azt gondolom, hogy ennek ellenére ez az állapot nem baj. De Jézus ide akarja juttatni Fülöpöt, vedd észre a gondot, legyél empatikus, beleérző, vedd fel a problémát, kicsit hordozzad problémát, és eközben közösségé lettek, egyházzá lesztek. Mert ez az Isten nép, ez az eklézsia, akiről az egyház ura fog gondoskodni, ahogyan a pásztor a juhokról. Azt hiszem, hogy itt benne van az is, hogy János nem is, vagy Jézus nem is akar többet Fülöptől, meg a többi tanítványtól sem. Nem állítja őket lehetetlen feladat elé. Azt mondja, oldjátok meg. Éppen úgy visszaemlékszem, hogy legutóbb magam is ezt kiéleztem, hogy hát ez a mi feladatunk, hogy a lehetetlenből mégis valami lehetetlen lehetőség legyen, hogy valahogy oldjuk meg. Én nem tévedés ez, azt gondolom, és nem mondja, hogy oldjuk ezt meg. Nem szégyeníti meg őket, hogy megmutatja, hogy lám, ennyit értek, most jövök én. egy pillanatig sem erről van szó, ő igényt tart a szolgálatukra, de a kenyeret azt ő adja. A tartalmat azt ő teszi bele az egész ügybe. Mert hát ez igazán az egyháznak a szolgálata ebben a történetben. Jézus ott van, ő az egyház feje, megtanítatja az övéivel, hogy vegyétek észre a gondot, vegyétek fel, hordozzátok, ugye egymás terhét hordozzátok, mondja Pál, és így legyetek igazi közösségé, eklézsiává, gyülekezetté, akik Krisztusra néznek. Éppen ezért Krisztusra néznek. A Krisztusra néző, a tőle kérő egyház pedig nem a szegénységéből ad. Mert hát hogy gondolkodunk egyébként? Akkor adunk, ha lesz 5000 halunk, legalább meg 5000 kenyerünk, ugye? Van egy nagy veszély ez, hogy innen-onnan forrásokból, ha beszerzünk 5000 kenyeret, 5000 halat, akkor mi is meg tudjuk vendégelni az 5000 embert. Nem stimmel ez a dolog. Tehát nem a szegénységemet próbálom valamiképpen kompenzálni, hanem Jézus az, aki ad. Rábízom, és elhiszem ezt a csodát, hogy tényleg megelégít az embereket, hogy tényleg emberek élete megoldódik, megfordul az élete, hogy egészen más tartalmakkal telik, mert egészen új irányba veszi az életét, és engem is meg tud elégíteni. Azért miközben én ilyen hordó embernek gondolom magam, ugye, mint a tanítványok, hiszen velük azonosítjuk magunkat, azért aközben mi is csak egy vagyunk az 5000-ben, ugyanúgy szükségünk van arra, hogy Jézus bennünket tápláljon és megelégítsen. Hát valahogy így összegződött bennem tulajdonképpen ez az ima hét, ha nem is voltunk 5000-en, de mégis megtapasztalhattuk azt, hogy mennyit kaptunk és mennyit ad nekünk a mi Urunk kérni tőle, miközben probléma érzékenyé válni, fölvenni a másik gondját, nem én leszek, aki meg, nem én leszek az ő megváltója, ugye, de hordozom a terhét, gondját, odafigyelek rá, és együtt pedig kérjük a mi Urunkat. Isten áldjon meg bennünket. Amen. A 65. Zsoltár 3. versét énekeljük válaszul. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, nagyon szeretnénk mi is ebben a munkában részt venni, olyan csodálatos dolog adni. De eközben átéljük azt is, hogy nagyon szeretnénk, hogyha kapnánk is. Mind a kettő tőled jön. Mert te megelégíted azokat, akik valóban kérnek tőled. És abban a pillanatban azt is megtapasztaljuk, hogy olyan sokat kapunk, hogy át kell egyszerűen adnunk másoknak is. Hogy nem valami túlfeszített plusz munka, hanem az ajándékozásnak felszabadult örömével telik, mert te nem szűnsz meg bennünket gazdagítani. Kérünk arra, hogy ne a mi szegényességünkre nézzünk szüntelenül, és azon gondolkodjunk, hogy vajon hogy lehetne ebből mégis valami gazdagságot csinálni, hanem tudjunk rád nézni, tudjunk hozzád fordulni, átélni a közelségedet, és egyszer csak azt megtapasztalni, hogy mi minden van körülöttünk, amiért ki kell nyújtani a kezünket. Igaz, el kéne engedni néhány dolgot. nem kérsz tőlünk mindent, hogy ürítsük ki mindenünket, csak van néhány dolog az életünkben, mert ezt konokul ragaszkodunk, nem tudjuk elengedni, ezért olyan nehéz bennünket megajándékozni, megelégíteni. Ezért inkább éhezünk is sokszor, de összeszorítjuk a kezünket, mert valami kincset véltünk megtalálni, taníts meg bennünket erre, szabadságra, taníts meg bennünket olyan derűs emberekké válni, akik el tudnak engedni, ha kell, és ki tudják nyújtani a kezüket feléd, elhíve azt, hogy amit tőled kapunk, azt nem szabad elengedni. Hadd könyörögjünk ezért a sokféle megkötözöttségben élő társadalomért, amelyiknek mi is részesei vagyunk. Szenvedő alanya is, de sokszor aktív részesei. Először is könyörgünk a mi gyülekezetünkért és gyülekezeteinkért, akik olyan tanácstalanok tudnak lenni, olyan Fülöpféle egyházat csinálva, de könyörgünk a mi népünkért is, aki éhezik. És itt vagyunk mi, és itt vannak sokan keresztények, akik azért ismerik, és tudják, hogy itt van a gazdagság, terített asztal, mert te köztünk vagy a te fiadban is. Most ezért dicsőítünk és magasztalunk, és köszönjük a mögöttünk lévő hetet is. Megtapasztalhattuk, hogy vannak más közösségek, más gyülekezetek, ahol pontosan így gondolkodnak, pontosan így élik át azt, hogy milyen jó körét telepedni, és tőled várni azt, hogy megelégíts bennünket. Könyörgünk a jövő hétünkért, amikor dolgozunk, amikor próbálunk előállítani javakat azért, hogy enni adhassunk gyermekeinknek, enni adhassunk időseknek, táplálhassuk magunkat is. Olyan nagyon fontos a fizikai kenyér is. Köszönjük, hogy ezt is imádságban reát bízhatjuk. Csak valamiképpen kemény beszédnek ne találtassék az evangélium, hogy együtt kaphassuk és adhassuk ezt a kettőt. De különösképpen tudjuk képviselni, hirdetni te irgalmas, szabadító szeretetedet. Könyörgünk a mi népünknek a vezetőiért is, mik a maguk módján igyekeznek valamiket beszerezni, hogy bölcsen, okosan tegyék ezt, és el ne zárassanak azok a lehetőségek, ahol a lelki-szellemi megújulás és érték van. És könyörgünk a világban azért a nyomorúságért, ami rászakadt milliókra, újra és újra elédbe visszük őket, nem feledkezve meg róluk, nem csak egyszer felbuzdulva, nem tudunk sokat tenni, de felvállalhatjuk és hordozhatjuk az ő problémájukat, terhüket, és könyöröghetünk érettük. Légy velünk az elkövetkezendő időben is, az odahaza való létünkben, családunk, szeretteink körében, áld meg bennünket a te nevedért. Amen. Mielőtt az Úr imádságot elmondanánk, még felemeljük szívünket a megszomorodottakért, a gyászolókért, azokért, akiknek meg kellett állni, nagy veszteséget szenvedtek el. Kérünk, Urunk, hogy vigasztald meg őket. Amen. Mi pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg hirdetéseket. Újra hirdetjük a ma délután 4 órás vetítést a gyülekezeti terembe, ahol projektoron keresztül, tehát elég nagy formátumba tudjuk levetíteni azt a 2 órás összefoglalót, hogy ami a tévében, mint sorozat ment, a Trianon című filmet. Ugyanakkor hirdetem az ifjúsági alkalmakat is, a kisifit és a nagyifit 5-kor és fél 7-kor. Hirdettem hétfő délelőtt a babamama kört, és kedden este a bibliaórát 18 órakor. Egyben azt is hirdettem most, hogy presbiteri gyűlést kell tartanunk. Kérem a testvéreket, hogy írják alá a meghívót. Azt is elmondom, hogy nem ez az évzáró presbiteri gyűlés, hanem csak egy része. Tehát nem fogunk most nagyon hosszú időig, tehát nem tárgyalunk zárszámadást és költségvetést, de van, amikben feltétlenül határoznunk kell. Tehát kérem a testvéreket, hogy jöjjenek el, és legyünk határozott képesek, és tudjunk intézkedni. Szerdán délelőtt 9-kor kézimunkakör, 10-kor bibliaóra, csütörtökön este, reggel, 8 órakor reggeli áhítat, pénteken délután 3-kor konfirmációs előkészítő, 5-kor cserkészet, szombaton délelőtt 9-kor is van konfirmáció, és 10 órakor gyülekezeti hittan, és hirdetem az ima közösséget újra és újra 9.40-től 50-ig a toronyszobában. Hirdetem azt, hogy eltemettük Szabó Lajos atyánk fiát 82 esztendős korában. Az igét az 1 Mózes 15.15-ből vettük, te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, és eltemettetel jóvénységben. Gyülekezet imádságos szeretetében ajánljuk a megszomorodott családot. Hirdetjük az adakozást, mint hálánk jelét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem a iratterjesztést, ha még valakinek nem lenne bibliaolvasók alahúz a naptára, kérem, hogy iratterjesztésben vegyem. Hirdetem a választói névjegyzék dolgát is, de ezt majd a Géza el fogja mondani, és az adóigazolással kapcsolatosan szeretném mondani, hogy aki kért adóigazolást, tetszik emlékezni, hogy hirdettük, az ma vagy a jövő hét vasárnap átveheti, tehát ezek az igazolások elkészültek Kovács Dorkának a jó voltából. És akkor Gézának átadom a szót.
Kedves testvérek, a névjegyzék előtt szeretném elmondani, hogy mint egy reflexióként a prédikációra, hogy múlt pénteken búcsúztunk el Fülöp Dénes lelkipásztor testvérünktől, a Marosvásárhelyi Vártemplom lelkészétől, akiről azt hiszem el lehet ezt mondani, hogy a legalábbis néhány ezer embert ellátott lelki és testi javakkal, és szeretném az ő emlékét önök figyelmébe ajánlani, illetve ahol rádióban vagy sajtóban megjelenik egy-egy megemlékezés róla, akkor ez szerintem érdemes figyelemmel kísérni. Ami a névjegyzéket illeti, a múlt heti megjegyzéseket még nem tudtuk mind átvezetni, úgyhogy aki javasolt módosításokat, és még nem szerepel abba a 3 példányban, ami ott a pénztárosi asztalon van, az higgye el, hogy majd át lesz vezetve a jövő hétre. Tehát viszont néhány könyvelési dolgot megoldottunk, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy aki nem látta a névjegyzéket még, az most szálljon rá egy kis időt, és nézze meg, hogy saját maga vagy rokonsága ismerettsége ott van-e. Tehát még egyszer, a névjegyzékbe kerülésnek nem csak egy feltétele van, hanem több is. Az első és alapvető, hogy református, konfirmált ember legyen az illető, a második, hogy templomlátogató úrvacsorával érő, és a harmadik, tehát a negyedik feltétel a gyülekezet támogatása anyagiakban. Ez úgy tartható nyilván a programban, hogy az utóbbi 2 évben valaki legalább 200 forint támogatást adott-e. Most ettől függetlenül lehet az, hogy valaki adott, mert a perselybe betette ezt a pénzt, de sajnos azt nem tudja a szoftver értelmezni. Úgyhogy ezúton is kérném azokat, akik szoktak adakozni, hogy néha legalább 2 évente egyszer a pénztárosi asztalnál is ezt a bejegyzést végeztessék el. Tehát még egyszer, hátul kint van 3 példány, és kérem, hogy mindenki ellenőrizze le, hogy szerepel-e a neve. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. A 451. dicséretünket keressük ki, énekeljük befejezésül. Száma nincsen, Uram, jó tételményed. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.